Nagyon-nagyon köszönöm. Igazán nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon köszönöm a meghívást, és valóban nyelvelsajátításról fogok beszélni, de kifejezetten a magyar nyelvről. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó alkalom. Ez a szívügyem lenne, és nagyon jó lenne, ha még többet tudnék a magyar nyelvelsajátításon dolgozni csecsemőkkel. Ugye most, hogy már a CEU sincs, így nincsen igazából olyan babalabor, ahol könnyen lehetne nyelvelsajátítást kutatni, illetve talán az ELTE-n. De szóval minden esetre éppen ezért kicsit, szóval, hogy én még többet szeretnék majd a jövőben, vagy amikor csak lehet magyar csecsemőket tesztelni, vagy szóval ezen dolgozni. De úgy gondoltam, hogy már egy nagyon rövid összefoglalót adok arról, ami van, illetve hát, amit eddig csináltunk, és ez egyúttal felhívás is keringőre, ha bárki úgy érzi, hogy szeretne egy babalabort, és akarna nyelvásajátításon dolgozni, én nagyon szívesen a felszerelésen, a felállításon, a megszervezésen, szóval ezekben a dolgokban tudok segíteni, mert nagyon-nagyon jó lenne szerintem, ha többet tudnánk, már csak azért is, most azon kívül, hogy nyilvánvalóan az anyanyelvünk, de egyszerűen tipológiailag. Tehát Európában ugye a sok domináns, unalmas indoeurópai nyelv mellett a baszk, meg ugye finn, szóval, hogy kevés más nyelv van, és ezeket nagyon keveset kutatták, tehát a magyar nagyon, kifejezetten nagyon érdekes lenne elsajátítás szempontból rendkívül sok okból, úgyhogy ha valakit ez érdekel, és úgy érzi, hogy erre ott, ahol van lehetőség, akkor szerintem sok mindent lehetne csinálni. És akkor most el is kezdem, megosztom a diákat, és ahogy a Gyuri már mondta is, én tényleg nagyon szívesen veszem a kérdéseket, nem tudom, hogy kinek milyen a háttere, illetve azt gondolom, hogy ezek a kísérletes dolgok gyakran olyanok, hogy nem feltétlenül teljesen világos mindenkinek, hogy miről beszélek, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha tényleg nyugodtan közbe kérdeznétek, akár a legkisebb, legegyszerűbb módszertani dolgoktól a nagy kérdésekig bármit. Jó, akkor kezdjük is el. Igazából a cím, hogy mondjam, nehéz nyelve a magyar, provokatív, illetve próbáltam valamennyire olyan címet adni, ami kicsit zsurnalisztikusan hangzik, hát ha érdekesebb lesz, többen jönnek el. És hát nyilvánvalóan kezdek egy mémmel, tehát ugye mindannyian hallottunk már olyat, hogy milyen nehéz nyelv is a magyar, ezt valahonnan az internetről szerzett How to Learn a Language típusú mém, ugye itt az angol, hát gyakorlatilag három lépés, itt a magyar, vége érhetetlen. Illetve hát nyilván mi magunk is mindannyian hallottunk már, láttunk már, ismerünk, és mondunk, vagy beszélünk arról, hogy mik a legbonyolultabb szavak magyarul, a megszentségtelenítetetlenségeskedéseitekért, ezt ugye valószínűleg mindenki hallotta, és ennek ezer variánsa van. Tehát van valóban egy ilyen, mondjuk legenda, vagy legalábbis egy ilyen elterjedt elképzelés, hogy a magyar ez kifejezetten nehéz nyelv. Nyilvánvalóan ennek valami oka van, és bizonyos szempontból az, hogy mondjuk egy külföldi számára nehéz, az érdekes kérdés az elsajátítás szempontjából is, hiszen ugyanaz a nehézség, ugyanaz, ami nehéz egy külföldinek megtanulni vagy elsajátítani, az nyilván valahol problémát, vagy nehézséget, vagy minden esetre kihívást kell, hogy okozzon a magyarul tanuló csecsemőknek is, illetve fordítva, ahogy valamit a csecsemők meg tudnak oldani, hát ha akkor ezt úgy egy külföldi is meg tudja tanulni. Tehát így általában is érdekes megnézni azt, hogy a magyarban bizonyos dolgokat a csecsemők hogyan tanulnak meg. És ahogy ezek a példák is mutatják, ugye amitől ezek a szavak ennyire furcsák, főleg mondjuk külföldinek, vagy ha megpróbáljuk lefordítani, az a morfológiai bonyolultsága ezeknek a szavaknak. Kifejezetten arról fogok beszélni, hogy a magyar morfológia, mint ahogy intuitíve ugye ezt érezzük, hogy a magyar nyelv nehézségének az egyik forrása, vagy talán a legfőbb forrása, hogyan sajátítható el. Lépjünk vissza egy kicsit, és nézzük meg általában, hogy a morfológiai feldolgozásról nem csak csecsemőknél, hanem akár felnőtteknél is, milyen fajta elképzelések vannak. Alapvetően két iskolát különböztetünk meg, vagy kétfajta modellje van a morfológiai feldolgozásnak, az egészleges modell, ahol az az elképzelés, hogy a morfológiailag komplex alakok egyben tárolódnak és dolgozódnak föl. Tehát valahol a nyelvi rendszerben egy morfológiai komplex alakot megjegyzünk, és amikor ezt halljuk, akkor felismerjük. Vagy ha produkálni kell, akkor azt úgy elővesszük egybe. A másik logikai lehetőség, és így másik modell, az az analitikus feldolgozás, vagyis hogy a morfológiailag komplex alakokat lebontjuk részeikre, és a részeket tároljuk, és amikor egy morfológiai komplex alakot hallunk, akkor azt a részek felismerésével, dekompozícióval dolgozzuk föl, illetve ha produkálnunk kell, akkor a részeket összerakjuk, és kompozícióval állítjuk elő az alakokat, illetve ennek egy mondjuk ilyen kompromisszumosabb változata, az az úgynevezett kétutas modellek, vagyis hogy amik azt mondják, hogy a feldolgozás nagyrészt analitikus, de a rendhagyó alakok, tehát amiket ugye nem lehet egyszerűen és könnyen dekomponálni, a rendhagyó alakok esetén valóban egészleges lenne a tárolás. Nyilvánvaló, hogy mind a két modellnek, mind a két feldolgozási módnak van előnye és hátránya, most csak logikailag szemlélve, az egészleges feldolgozás gyorsaságot biztosít. Hogyha egy alakot nem össze kell rakni, hanem egybe előhívni, akkor nyilván az gyorsabb, a felismerés is, a produkció is. Természetesen ugyanakkor ez azt jelenti, hogy olyan mondjuk egy felnőttnél, ha a feldolgozás egészleges kell, hogy legyen, akkor ez azt jelenti, hogy az új alakokat, tehát olyanokat, amiket még korábban nem hallottunk, nehéz előállítani vagy megérteni. Tehát a produktivitás szempontjából problémás az egészleges feldolgozás. Épp ellenkező a helyzet az analitikus feldolgozási modellekkel. Ugye itt a produkció vagy a feldolgozás, a megértés időt venne igénybe, ugyanakkor ez végtelen produktivitást biztosít. Nagyon sok természetesen a vita az irodalomban arról, hogy melyik modell a helyes, és hát részben pontosan emiatt a feldolgozás gyorsasága, illetve a produktivitása közötti kompromisszum miatt egyre inkább nyilván az a konszenzus, hogy itt a nyelv, az, hogy melyik a kettő közül melyik mód dominál, az valójában a nyelv morfológiájának is részben a függvénye. Olyan nyelvek esetén, ahol a morfológia viszonylag egyszerű, és vagy nagyon sok a rendhagyó alak, ott az egészleges tárolás és feldolgozás dominálhat, míg a nagyon morfológiai, nagyon komplex nyelveknél már nem lenne megoldható egyszerűen a rengeteg alak tárolása. Nyilván a magyar ugye ezek közé, a nyelvek közé sorolható, és itt nyilvánvalóan a lebontás és kompozíció lennének, tehát az analitikus feldolgozás lennének lenne a jobb megoldás. És pontosan ugye Plé Csaba empirikus munkájának egy nagyon nagy része a magyar alaktan feldolgozásával foglalkozik. Ezek a kutatások nagyon egyértelműen bizonyították, megmutatták, hogy a magyarban nagy részt dominánsan analitikus a morfológia feldolgozása, de ahogy a kétutas modell állítja, a rendhagyó alakok azok egészlegesen is tárolódnak. Tehát ez a felnőtteknél a magyarban viszonylag azt hiszem, hogy jól bizonyított. A kérdés tehát az elsajátítás. Annak ellenére, hogy az angol morfológiája valójában nagyon egyszerű, mondjuk a magyarhoz képest, ezzel együtt a morfológia elsajátításának kutatása az angollal kezdődik. Egy nagyon klasszikus kísérlet a WAG test, a Bercow Gleasonnek az 50-es években lefuttatott kísérlete, ami nem is csak vagy annyira, vagy kizárólag az angol morfológiát célozza, hanem általában a szabály alapú feldolgozás meglétét teszteli. Itt a mai szemmel nézve már nagy gyerekekről van szó, tehát kisiskoláskorú, késő óvodás kisiskoláskorú gyerekekről, 4-5-6-7 éves gyerekekről, akik a következő feladatot kapják. Itt van egy elképzelt, nem létező állat, aminek ugye egy nem létező, tehát az angolban nem létező, de az angol fonológiának megfelelő neve van, a wag. A gyerekek ugye azt hallják, hogy ez egy wag, és utána jön a feladat. Itt most már kettő van belőle, itt van kettő, és be kell helyettesíteniük a többes számot. Ugye az angolban, a magyartól eltérően számnevek után a főnevek többes számba kerülnek, tehát a helyes megoldás az, hogy there are two wags. És mivel ez egy nem szó, egy álszó, ezért ha a gyerekek helyesen produkálják azt az alakot, hogy wags, akkor ezt nyilvánvalóan nem imitálással sajátították el, nem tanulhatták a körülöttük lévő felnőttektől, vagy a környezetüktől, hanem maguk kellett, hogy generálják ezt az alakot, ami azt jelenti, hogy tudják a szabályt alkalmazni. Ez a teszt az angol morfológián túlmutatólag is egy klasszikus bizonyítéka annak, hogy már az elsajátítás során kicsi gyerekek képesek produktív módon használni nyelvi szabályokat, és hát egyben azt is mutatja, hogy az angol többes számot analitikusan elő tudják állítani. Mondom, ezek ugye nagy gyerekek, ahhoz képest, hogy ma milyen korú gyerekeket tudunk tesztelni, de hát az 50-es évekről és a kutatások elejéről van szó. Ennek megfelelően pontosan a magyar komplexitása miatt nagyon hamar fordult a magyar felé az érdeklődés, és számos korai kutatás kezdett el azzal foglalkozni, hogy a magyar morfológiát a gyerekek hogyan sajátítják el. Természetesen itt is Plé Csaba kutatásai többek között, illetve Plé Csaba és Brian McQueenie együttműködései, majd aztán más kutatások is később. Megint a produkcióval, tehát viszonylag nagyobb gyerekekkel foglalkoztak, 3 éves kortól fölfelé nagyjából, tehát olyan gyerekekkel, akik effektíve beszélnek. Nyilvánvaló, tehát ezeknek a kutatásoknak most az apró részleteket leszámítva, mindannyian ismerjük ugye a magyar morfológia bonyolultságát, a különböző szótövek, alapvetően nagyrészt főnévi morfológiát vizsgálnak. Egyszerűen csak azért, mert a gyerekeknek a szókincsében nagyobb számmal fordulnak elő főnevek, és azért, mert az azért valamennyire még kontrollálható, és mégiscsak egy kisebb terület, mint az igei morfológia. De szóval minden esetre még itt is nyilvánvalóan rettentően sok a különböző fajta szótőkategória, a rendhagyó tövek, stb. De minden esetre, legalábbis a szabályos alakok esetén, 3 éves korra a gyerekek helyesen a felnőtt nyelvhasználatnak megfelelően tudják előállítani a főnevek morfológiáját. A rendhagyó alakok viszont sokkal lassabban fejlődnek. Ez még 7 éves korban, tehát az iskola kezdetén, vagy az iskola első éveiben sem föltétlenül teljesen megfelelő a felnőtt nyelvhasználatnak. Mindannyian ugye teljesen szokásos a majomok, hót és stb. Alakok, tehát a tipikusan a hiperkorrekció, vagyis a szabálytalan alakok szabályosként való kezelése jellemző. Ami viszont nagyon érdekes, ez nagyrészt Lukács Ági kutatásaiból tudható, hogy a morfológia, főleg a szabályos alakok, de akár a rendhagyó alakok egy része is, a morfológia viszonylag helyes, még nyelvi zavaros gyermekek esetén is, illetve ami megfigyelhető, az, hogy a nyelvi zavarokkal küzdő gyerekek egyszerűsítenek, tehát egy olyan nyelvi szerkezetben, ahol mondjuk két vagy három toldalékra lenne szükség, csak egyet vagy kettőt használnak, de azokat, ha már használják őket, helyesen használják. Ez vezetett azután a morfológiai gazdagság hipotéziséhez, ami egyébként nem csak a magyarra lett kidolgozva. Arról lenne szó, hogy egy olyan nyelven, ahol ennyire komplex a morfológia, ott egyszerűen megkerülhetetlen lesz. Tehát mivel annyira gyakori, mivel olyan sokat hallják a gyerekek, mivel annyira fontos része a nyelvtannak, ezért a nehézség ellenére is viszonylag hamar és könnyen megtanulható. Tehát a produkcióval kapcsolatos eredmények mind abba az irányba mutatnak, hogy amikor a gyerekek viszonylag komplex nyelvi formákat produkálnak, tehát mondjuk több szóból álló mondatokat, akkor a morfológia nagy részt már a helyén van, a rendhagyó alakoktól, hiperkorrekciótól, ilyesmitől eltekintve, de alapvetően például a morfémák sorrendje az a felnőtt nyelvhasználatnak megfelelő, eleve jelen vannak a toldalékok, stb. De ugye, ahogy többször is mondtam, ezek bizonyos szempontból nézve idős gyerekek, vagyis azt jelenti, hogy kreatívan, produktívan használják a nyelvet, nagy szókincsük van, több száz, akár több ezer szót is tudnak, egy részük ugye írni, olvasni is tud, stb. Amivel én foglalkozom, az az ennél kisebb gyerekek nyelvelsajátítása, vagyis az, hogy mit kell ahhoz tudni a percepció szintjén, hogy egyszer abból aztán produkció legyen. Vagyis ahhoz, hogy egy 2 éves, 3 éves, vagy akár még kisebb gyerek is egyszer csak egy többes számot, valamilyen ragot helyesen tudjon produkálni, ahhoz nyilván előtte azt valamilyen módon meg kell tanulnia. Tehát a percepcióban ennek meg kell jelennie. És amiről beszélni fogok, az tulajdonképpen ez. Tehát néhány kísérlet, illetve korpuszvizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy milyen az input, amiből a gyerekek a magyar morfológiát elsajátíthatják, és ennek megfelelően mi az a legkorábbi érettkor, ahol már bizonyítékunk van arra, hogy valóban legalábbis a morfológia alapvető jegyeire érzékenyek. Nyilvánvalóan az elsajátításnál az egyik fontos kérdés az a bemenet. Tehát milyen az input, amiből a magyar morfológiát el lehet sajátítani. Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjunk, megint vissza kell lépnünk egy kicsit, ahhoz a problémához, ami nem csak a magyarra vagy a morfológiára komplex nyelvekre jellemző, hanem általában probléma univerzálisan bármilyen nyelv elsajátításánál, ez pedig a szegmentáció. A folyamatos beszéd ugyanis folyamatos. Vagyis az írásbeliséggel ellentétben, ahol ugye a szavakat szépen szóközök jelzik, legalábbis a modern időkben, a folyamatos szóbeli beszédben a szavak között nem tartunk szünetet. Ugye ez teljesen triviális nyilván ennek a nektek, szóval a jelen közönségnek, de azért talán érdekes lehet illusztrálni, hogy láthatóan a szavak összefolynak, nincs a szavak között szünet, illetve ahol úgy tűnik, hogy szünet lehet a fizikai szignálban, tehát a hanghullámokban, az valójában része egy szónak, például ugye a zármással hangzó produkálásakor a szünet. Tehát igazából a fizikai inger nem tartalmaz egyértelmű információt azzal kapcsolatban, hogy hol kezdődnek és hol végződnek a szavak. Ez igaz bármilyen nyelvre. Ez nyilván, tehát nem csak a morfológiai komplex nyelveknél probléma a csecsemők számára. Majd utána látjuk, hogy aztán hogy lehet az erre adott megoldásokat a morfológiai komplex nyelvekre alkalmazni. Van ugyanis egy javaslat, amely szerint a nyelvek, legalábbis az elején, amikor a csecsemő még nagyon keveset tud az anyanyelvéről, és nyelvspecifikus, például szóhangsúly, stb. Nyelvspecifikus információkat nem tud felhasználni, akkor hogyan szegmentálhat? És ez a javaslat egyébként nagyon régi, még a strukturalistákra megy vissza, az Eric Harrisnek, erről van egy nagyon érdekes cikke, de valójában még korábbi az ötlet. A statisztikai alapú szegmentálás, vagyis arról az az elképzelés, hogy mivel a szavakban lévő akár fonémák, akár szótagok gyakran fordulnak elő együtt, hiszen egy szóban vannak, a köztük lévő statisztikai koherencia nagyobb, mint a szóhatárokon. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy a névelő után hány szó jöhet, az ugye rettenetesen nagy szám. Tehát a névelő nagyon kevéssé prediktálja, hogy milyen szó, milyen fonéma, milyen szótag következik utána. Ha viszont egy szón belül vagyunk, nyilván a barna az egy elég rövid szó, de mondjuk, hogy egy hosszabb szóval belegondoltok, helikop, az utolsó szótag, teljesen nyilvánvalóan 100%-osan megjósolható, ter. vagyis az egy szón belül előforduló akár fonémák, akár szótagok sokkal nagyobb valószínűséggel megjósolják egymást. Tehát ezt illusztrálják, próbálják illusztrálni a nyilak. A szótag határon alacsony az a statisztikai mutató, amit átmenet valószínűségnek, vagy feltételes valószínűségnek hívunk, majd megmutatom matematikailag is, hogy miről van szó, de szerintem nyilván elég intuitív is. Tehát annak a valószínűsége, hogy ezt a szótagot az A szótagot a bar szótag követi, ennek elég alacsony a valószínűsége, ha egy nagy korpuszt veszünk, tehát mondjuk a magyar nyelvnek egy nagy korpuszát, viszont mivel a barna egy szó, a bar után a na viszonylag nagyobb valószínűséggel fordul elő. És van arra empirikus bizonyítékunk, nagyon sok kísérletes munka mutatja meg, hogy a csecsemők érzékenyek arra, hogy a szótagok között az átmenet valószínűségek akár előre, akár visszafelé, hol magasak és hol alacsonyak. Ahol alacsonyak, ott hajlamosak szóhatárt feltételezni, ahol az átmenet valószínűségek magasak, az pedig hajlamosak egy szó két részének tartani. Ez gondolom nem túl bonyolult, de fontos, hogy ez empirikusan is meg lett mutatva. Tehát van egy egész, most már majdnem 20 évnyi kísérletes munka arra vonatkozóan, hogy igen, kicsi csecsemők, akár már újszülöttek is, de nagyon megbízhatóan 7-8 hónapos csecsemők egy teljesen folyamatos mesterséges nyelvet az átmenet valószínűségek alapján szavakra tudnak bontani. A kérdés az, és itt jön a morfológia relevanciája, ugye ezeknek a munkáknak a nagy részét angolon csinálták, illetve angol anyanyelvű csecsemőkkel csinálták. A kérdés az, hogy milyen határt jelölnek ki ezek a statisztikai átmenet valószínűségek? Morféma határt, vagy komplex szóalakok határát? Nyilván ez az angolban tulajdonképpen triviális kérdés, hogy a morfológiailag, más a morfológia szempontjából szegényesebb nyelvekben, de egy olyan nyelvben, mint a magyar, ez egyáltalán nem egyértelmű, nem triviális, és pontosan a morfológia feldolgozásának kérdéséhez vezet el. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy egy komplex morfológiai nyelvet tanuló csecsemő egyáltalán egyetlen egy szót is megtanuljon, ahhoz meg kell oldani a szegmentálási problémát, ugyanúgy, mint egy angol csecsemőnek, de azon belül meg kell oldania még a morfológia feldolgozását is, hiszen a szótővel csak ritkán találkozik, a szó különböző ragozott alakjaival ugyanolyan gyakran, tehát kérdés, hogy ilyenkor mit szegmentál egy csecsemő ki, olyan alakokat, hogy házak, házban, háznak, háztól, stb., vagy valami olyasmit, hogy ház és a ragokat. Ez tehát a kérdés. Ez nyilván a csecsemőket is kell ehhez tesztelni, de először arra voltunk kíváncsiak egy korpuszvizsgálatban, hogyha egyszerűen csak egy buta statisztikai módszert ráeresztünk egy magyar korpuszra, és összehasonlításképpen egy olaszra, akkor mennyire jól tud szegmentálni egy ilyen statisztikai módszer, és vajon kapunk-e belőle morfémákat, különálló morfémákat, vagy csak komplex alakokat. Ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, a Childress korpusznak, vagy adatbázisnak az olasz és magyar alkorpuszait használtuk. Aki esetleg nem tudná, ez az adatbázis, ezt Brian McQueeny indította el és tartja fent. Alapvetően gyerekekhez intézett beszéd, illetve a gyerekek produkciójának korpusza. Tehát olyan korpuszokat, akár írásban átírt, vagy most már hanganyag, vagy videóra felvett korpuszokat lehet ebbe az adatbázisba berakni, vagy tárolni, ahol legalább egy gyerek szereplő van, akár csecsemő, akár nagyobb gyerek, tehát mind a gyerekekhez intézett beszéd, mind a gyerekek produkciója szempontjából ez az egyik legnagyobb adatbázis, és most már meg nem mondom, de 40-50 különböző nyelvet biztosan tartalmaz. Tehát nem csak unalmas indoeurópai nyelveket, hanem nagyon sok különböző nyelvet is. Az egyik első korpusz a magyar korpusz volt, ugyanis pontosan, ahogy előbb említettem, Brian McVeany pontosan a morfológia bonyolultsága miatt, illetve a szórendi kérdések miatt nagyon hamar elkezdett a magyarral foglalkozni. Tehát ebből az adatbázisból vettük ki az olasz és magyar korpuszokat. Az olasz körülbelül 10 000, a magyar körülbelül 15 000 megnyilatkozást tartalmaz. Tehát nem óriási nagy korpuszokról van szó, de azért statisztikailag megbízhatóan nagyok. És amit vizsgáltunk, az előre, illetve hátra mutató átmenet valószínűségek. Ez angolul van, de fogalmam sincs, hogy ezt magyarul hogy írják, úgy gondoltam, hogy ez így maradhat, tehát ez a transitional probability, ugye ez az előre, ez pedig a hátramutató, amit úgy lehet nagyon egyszerűen egy korpuszon kiszámolni, hogy az ember egy egység, akár szótag, akár fonéma, most szótagokról fogok beszélni, de a fonémák is valójában érdekesek, egy szótagpár gyakoriságát elosztja az első szótag gyakoriságával, ez az előremutató, tehát tulajdonképpen ez azt mondja meg, hogy az első szótag milyen valószínűséggel prediktálja a második szótagot, illetve a hátra vagy visszafelé mutató átmenet valószínűség az azt mutatja meg, hogy a második szótag milyen valószínűséggel prediktálja az elsőt. Ugye itt a nevezőben a második szótag gyakorisága szerepel, tehát a két szótag együttes gyakoriságát el kell osztani a másodiknak a gyakoriságával. Azért ezt a kettőt használtuk, mert erre van kísérletes bizonyíték, a gyerekek érzékenyek mind az előre, mind a hátra menő átmenet valószínűségekre, és ez alapján tudnak folyamatos hanganyagot szegmentálni szavakra. Tehát egyszerűen csak az a kérdés, hogyha a magyarra és az olaszra ezeket alkalmazzuk, akkor ezek vajon kiadnak-e szóalakokat, és ha igen, azok szótő és toldalékok, vagy komplex alakok. Azért választottuk az olaszt és a magyart, mert ez ott ugye tipológiailag különböző nyelvekről van szó. A magyar mondjuk, hogy agglutináló, természetesen nem csak, és nagyon sokan a jelenlévők közül is, és általában a magyar nyelvészek közül is rengeteget foglalkoztak azzal, hogy pontosan milyen a magyar morfológia, de így a tipológiai besorolás szempontjából eléggé agglutináló ahhoz, hogy az olasztól különböző legyen, ami ugye egy flektáló nyelv, viszonylag a magyarhoz képest egyszerűbb morfológiával. Ami engem egyébként ezen túlmenően is érdekelt, az a szórendi különbség is, ugye alapvetően az olasz ez egy VO nyelv, megint nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb a dolog, de így egyszerűsítve a magyar egy VO nyelv, ami nem csak az ige és a tárgy sorrendjét, hanem a prepozíciók, stb. Tehát hogyha akarjuk, akkor bármilyen generatív keretbe, vagy bármilyen keretbe a rengeteg szórendi kérdést meghatároz, a magyar pedig történelmileg OV, most tanság pedig ugye vegyes nyelv, de ezzel együtt az OV történelmi hagyatéknak megfelelően posztpozíciókkal dolgozik, stb. Tehát tipológiailag közelebb áll az OV típusú nyelvekhez. Jó, tehát a tipológiai különbség volt, ami miatt az olaszt választottuk alapnak. És ezt a két nyelvet fogjuk összehasonlítani. Maga az elemzés az a következőképpen működik, nagyon leegyszerűsítve. Fogjuk a korpuszt, ez valójában egy mondat a korpuszból, ez a barna maci, ez az eredeti átírás, ezt szótagoljuk, illetve bármilyen egységekre lehet bontani, tehát igazából fonémákra is megcsináltuk az elemzést, arról, ha csak nem kérdeztek róla kifejezetten, akkor nem beszélek, de egyszerűen csak az időrövidsége miatt. Ebben az esetben tehát szótagokra bontjuk a szavakat, és így nyilvánvalóan eltűnnek a szóhatárok. Tehát valójában a kérdés az, hogy egy csecsemő számára ez az átmenet és ez az átmenet különböző-e, hiszen tudjuk, hogy valójában igen, ugye ez egy szóhatár, ez pedig nem szóhatár. Ezután, tehát most van egy olyan nyelvi korpuszunk, ami szótagokra van bontva, nyilván minden központozást, mindenfajta egyéb olyan jelet, ami a szóhatárokra utalna, azt kiveszünk belőle. Tehát egyszerűen van egy összefüggő, folyamatos szótagsor. Majd kiszámoljuk az átmenet valószínűségeket, tehát nagyon egyszerűen fogjuk ezt a szótagot, meg ezt a szótagot, tehát egy első és a második szótagot, megnézzük ennek a két szótagnak az együttes gyakoriságát, és elosztjuk vagy az első, vagy a második szótag gyakoriságával, így megkapjuk vagy az előre, vagy a hátrafelé mutató átmenet valószínűségeket. Ez kiad egy számot, 0,36, 0,0, 0,9, stb. Nyilván ugye ez a szám 0 és 1 között lehet, valószínűségről lévén szó, és utána választunk egy küszöböt, majd elmondom, hogy hogy választjuk a küszöböt, most a példa kedvéért legyen a küszöb 0,1. Ha az átmenet valószínűség alacsonyabb, mint a küszöb, akkor szóhatárt feltételezünk, ha az átmenet valószínűség magasabb, tehát nagyobb a koherencia a két szótag között, akkor pedig szóbelsőt, tehát összetartozást feltételezünk. Ezek alapján tehát az ez a közötti átmenet valószínűség magasabb 0,1-nél, 0,1-nél, így tehát itt összetartozást feltételezünk, az a és a bar között nagyon alacsony, itt szóhatárt feltételezünk, a bar és a na között nagyon magas, itt összetartozást feltételezünk, és így tovább. Így tehát megkapjuk a szegmentált korpuszt, és ezt összevetjük a valósággal. Ugye az ez a valójában két szó, tehát ezt hibának tekintjük, az a és a bar között valójában van szóhatár, ez helyes, a bar és a na, a bar és a na valójában összetartoznak, ez megint helyes, a na és a ma között szóhatárt feltételezünk valójában, és ez helyes is, és így kiértékeljük a helyességét a szegmentálásnak. A küszöböt pedig nem önkényesen választjuk, hanem egyszerűen azt úgy döntöttünk, azt csináltuk, hogy 0 és 1 között az összes lehetséges értéket 0,01-es egységekben haladva alapnak vettük. Tehát mi van, ha a küszöb 0? Mi van, ha a küszöb 0,01? Mi van, ha a küszöb 0,02? Mi van, ha a küszöb 0,03? És így tovább végig 1,00-ig. Tehát ha százalékba akarunk gondolkodni, akkor 1%, 2%, 3%, 4%, stb. Nullától százig. És így értékeljük ki a lehetséges szegmentálásokat. Ezek az eredmények. Először elmondom, ezek a lehetséges küszöbök, tehát itt százalékban van megadva, 1, vagyis 0,01, ha valószínűségben számolunk, föl egészen százig. Ez pedig a helyesség. Tehát egyszerűen, hogy az előbb itt láttuk, a lehetséges szóhatárokból hány helyes. És ennek megfelelően értékeltük ki mind az olasz, mind a magyar korpusz szegmentálását, előrefelé haladva is, és hátrafelé haladva is. Tehát ez lesz majd az adatokban kódolva, zölddel az előre menő valószínűségek, rózsaszínnel a hátrafelé menő valószínűségek a két különböző nyelven. Tehát kezdjük az előremutató olasz korpusszal. Úgy látszik, hogy az előremutató valószínűségek az olasz korpuszon jól teljesítenek, kivéve ugye a legmagasabb határértékeket, alapvetően ez a fajta szegmentálás, tehát ha előremutató átmenet valószínűségeket veszünk alapnak, akkor ez nagyon helyesen szegmentálja az olasz korpuszt. Ezzel szemben az hátramutató átmenet valószínűségek az olaszban nem teljesítenek jól. Azt lehetne mondani, hogy a 0,6 nullához képest, a semmihez képest még mindig jó, de azt kell alapnak venni, ugye, hogy a szótagokból indulunk ki. Tehát ha veszünk egy olyan korpuszt, tehát itt az alap nem nulla, hanem az összehasonlítási alap, ezt nem húztam be, egy vonal, ami körülbelül itt 0,5 és 0,6 között húzódik. Ha azt tekintjük, hogy minden szótag egy külön szó, hiszen szótagokból indulunk ki, ha minden szótag külön szó, tehát semmi fajta statisztikát nem végzünk, csak egyszerűen a szótagokat szónak tekintjük, akkor mennyire kapunk helyes szegmentálást. Ez az alap, és ez pedig az olaszra is, meg a magyarra is nézve nagyjából 0,5-0,6 között van. Vagyis ez azt jelenti, hogy mind a két nyelvben viszonylag sok egy szótagú szóval. Tehát ha ezt tekintjük alapnak, akkor gyakorlatilag az olaszra a visszamenő átmenet valószínűségek gyakorlatilag semmilyen előnyt nem jelentenek azzal szemben, hogyha egyszerűen csak feltételezzük, hogy minden szótag egy szó. A magyarban viszont pont az ellenkezőjét, vagy egy eléggé más képet tapasztalunk, az előre menő átmenet valószínűségek közepesen jól teljesítenek, ezzel szemben a hátra, visszafelé mutató átmenet valószínűségek nagyon jól teljesítenek. Vagyis úgy tűnik, hogy az iránya az átmenet valószínűségeknek, ami jól teljesít, az pont az ellenkezője a két nyelvben. Ez nem meglepő, ha belegondolunk, hogy mit is. Először nekem nagyon az volt. De aztán, hogyha az ember belegondol, hogy ez a két formula, tehát ugye a matematikailag hogy számoljuk ezeket ki, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy mi ennek az oka. Ennek az az oka, hogy a funkcionális elemek, akár kötött morfémák, akár szabadok, a magyarban nagyrészt hátul vannak, és ezért is beszéltem a hagyományosan óvész szórendről is a magyarban, ami az agglutináló morfológiával együtt azt eredményezi, hogy a funkciószavak egy nagyon nagy része a magyarban hátul van. Ezzel szemben ugye az olaszban, ami VO nyelv, és kevés a morfológiája, nagy részt elő vannak. Ami azt jelenti, ha belegondoltok, hogy amikor a matematikai képletbe beírjuk az vagy az első, vagy a második szótagnak a gyakoriságát, akkor kapunk szóhatárt, ugye nagy számmal osztunk. Vagyis a nagyon gyakori elemek, teljesen logikus, a nagyon gyakori elemek egyik vagy másik oldalán kapunk szóhatárokat. A magyarban az a határ, amelyik, tehát a határnak az iránya, az visszafelé mutat, mert hátul vannak a gyakori elemek. Az olaszban ugye pedig elől vannak a gyakori elemek, és éppen ezért az előremutató valószínűségek a megbízhatóak. Vagyis a statisztikai valószínűségek jól szegmentálnak, de érdekes módon érzékenyek a nyelv morfológiájára, illetve szórendjére. A saját, ezeken a numerikus eredményeken kívül mutatnék néhány konkrét példát is, illetve hát kvalitatív eredményeket. Ha a küszöb ugye nagyon magas, akkor alul szegmentál. Tehát, bocsánat, itt ezek a magas küszöbök alul szegmentálnak, vagyis túl sok szótag kerül egybe, amik valójában külön szavak lennének, mint az ez a Barna Maci esetén. És egy viszonylag kicsi szókészlet jön létre, amik viszont mind, ahogy látjuk őket, teljesen tipikus gyakori funkciószavak. Az alacsony küszöbök esetén túlszegmentálunk, tehát ugye ez a radikális túlszegmentálás az, amikor azt feltételezzük, hogy minden szótag egy külön szó. Ilyen tipikus túlszegmentálási példa, például az ide két részre szegmentálása, ugye a de gyakorisága miatt, vagy a sétál szegmentálása a tál szó létezése miatt. Viszont ilyenkor nagy szókészlet jön létre. És ami viszont ugye az eredeti kérdésünk szempontjából érdekes, az az, hogy ezekben a létrejött szókészletekben morfológiai komplex szavak vannak-e, vagy morfémák. Ahogy már ezek a példák is sejtethetik, nagyon jól szegmentálhatóak a gyakori ragok. Általában a gyakori funkciószavak valójában. Jól szegmentálhatóak a gyakori funkciószavak, ezt azért is mondom, mert az, hogy egy nyelvelméleten belül valamit ragnak tekintünk, vagy nem, különálló szónak, vagy nem, az mindig egy bonyolult kérdés, de a csecsemő szempontjából ez valójában kevéssé releváns. Ugyanakkor a gyakoriság, illetve az, hogy valami funkcionális elem, azok ugye viszonylag nem képezik vita tárgyát. Például a ki, ugye egy több funkciószó is esik egybe, egyrészt egy igekötő, másrészt egy kérdőszó. Az ilyenfajta gyakori elemek, és nem soroltam föl, de elég sok rag is ide tartozik, könnyen és jól szegmentálhatóak. Tehát nagyon könnyen kapunk morfémákat. Nem annyira föltétlenül szótöveket, tehát tartalmas szavak szótövét, hanem inkább funkciószavakat, ezek között a gyakori ragokat. Viszont, és itt lesz szerepe annak, hogy milyen alapegységekben gondolkozunk, ha szótagokban gondolkozunk, az átszótagolódás miatt, hiszen a ragok, a toldalékok egy doményt, egy tartományt képeznek a szótagolás szempontjából, bizonyos morféma határok láthatatlanok lesznek az olyan fajta szótagolás, az olyan fajta szegmentálás szempontjából, ami szótagokkal dolgozik. A fonéma alapú szegmentálásnál ez nincsen, ugyanakkor a fonéma alapú szegmentálás nagyon rosszul teljesít. Tehát a fonéma alapú szegmentálásnál az elért eredmények nagyon-nagyon alacsonyak, körülbelül itt vannak, erről beszélhetünk, hogy miért van. Tehát még mindig jobban járunk a szótag alapú szegmentálással, és erre van is empirikus bizonyíték, hogy a gyerekek valójában ezt csinálják. Viszont ezért azt olyan árat fizetünk, hogy bizonyos morfémák határai egyszerűen eltűnnek, ha csak ezt a buta szegmentálást, úgymond teljesen statisztikai alapú buta szegmentálást követjük. Tehát az alapegységnek viszonylag meghatározó szerepe van, de a válasz az, hogy a gyakori, tehát a morfológia feldolgozása szempontjából a válasz az, hogy a gyakori toldalékok azok szegmentálhatóak ilyen egyszerű statisztikai alapon. A kérdés tehát, hogy vajon a csecsemők erre tényleg érzékenyek-e a magyarban, és mikortól szegmentálják ezeket a gyakori ragokat. Itt tehát most egy empirikus kísérletes kutatás következik, Ladányi Enikővel és Kovács Ágival csináltuk együtt ezeket, még a szép időkben, amikor a CEU ugye volt, amikor volt még CEU. Egy teljesen szokásos szegmentálási paradigmát használtunk, amiben a gyerekek néhány percen át mondatokat hallanak, amelyben el van rejtve egy álszó. Tehát itt az álszó a púr. Egyébként a mondatok többi része az teljesen normális grammatikus magyar mondatok. Tehát például púrban lakni jó, az egyik púrban sötét van, elolvastam a könyvet a púrban, stb. Ilyen mondatokat hallanak a gyerekek. És a kérdés az, hogyha egy olyan gyakori ragot, mint a ban, ezt egyébként statisztikai alapon választottuk ki, a ban és a ben az egyik leggyakoribb, és ilyen szegmentálásos korpusz alapon könnyen szegmentálható rag. Ha tehát akár online, tehát amikor ezt hallják, akkor akár már meglévő tudás alapján a ban ragot le tudják választani a szótőről, akkor meg kell, hogy kapják a pur szótőt, és ez alatt a familiarizáció alatt, tehát ez alatt a néhány perc alatt, amíg ezeket a mondatokat használják, meg kell, hogy tanulják, hogy van egy olyan szó, hogy pur. Nyilvánvalóan néhány, tehát próbáltunk, több célszót használtunk, azért, hogy ne csak mondjuk az egy mondjuk pur szó, mert mondjuk az valamiért érdekesebb lenne, vagy könnyen megjegyezhető, tehát hogy kontrolláljuk az alapvető alacsonyabb rendű fonológiai tulajdonságokat. Két álszóval dolgoztunk, a púrral és a gállal. Ez aztán majd a tesztben is fontos lesz. A gyerekek egy csoportja a púrt kapta álszónak, a gyerekek egy másik csoportja a gált, és azután a tesztben egész egyszerűen csak a szótöveket hallják. Akár a púrhoz familiarizáltuk őket, akár a gálhoz. A tesztben mindenképpen púr és gál szavakat hallanak. Csak ugye ennek a csoportnak a púr lesz az ismerős, ennek a másik csoportnak a gál lesz az ismerős. Ha a gyerekek különbözőképpen reagálnak az ismerős és ismeretlen szóra, akkor ez azt feltételezi, azt jelenti, hogy a komplex alak ellenére kibírták szegmentálni belőle a szótőt. Tehát tulajdonképpen ez a logikája a dolognak, de nyilvánvalóan a púrban az eléggé hasonlít a púrra akkor is, ha valaki nem tudja, hogy a ban az egy rag. Ezért a kontroll az, hogy egy nem létező szótagot raktunk a púr után, tehát egy áll toldalékot, a dag toldalékot. Itt tehát a púrdag nézegeti a virágokat. Például, tehát itt egy áltő és egy állrag szerepel. Ha csak a fonológiai hasonlóság számít a gyerekek szempontjából, vagyis hogy az első szótag ugyanaz, akkor, és ugye itt megint a gál, gáldag, stb. Ha az első szótag hasonlósága számít, akkor itt is találhatunk szegmentációt. Ha viszont valóban a banrag az, amit a gyerekek le tudnak szedni a szó végéről, akkor itt találunk szegmentációt, itt pedig nem. Fontos megjegyezni, hogy úgy csináltuk meg a mondatokat, hogy akár az álltövek esetén, hogy akár egy szónak tekintik a gyerekek, tehát a purdag nézegeti a virágokat értelmezhető úgy, hogy a purdag ez egy főnév, mondjuk a mackó nézegeti a virágokat, akár nyelvtanilag elemezhető a dolog úgy is, hogy egy ragos főnévről van szó, tehát a kertben nézegeti a virágokat. Tehát nyelvtanilag maga a mondat szerkezete nem kétértelmű, tehát nem határozza meg, hogy ragos főnévről vagy tehát komplex alakról, vagy egyszerű alakról van szó, tehát egy ragozatlan főnévről. Akik esetleg nem ismerik a gyerekek tesztelésének módszereit, ez egy teljesen klasszikus, viselkedéses, nézési idős módszer. Amíg a gyerekek, tehát a familiarizáció ideje alatt, a gyerekek ülnek egyszerűen csak, és hallgatják a mondatokat. A teszt alatt az történik, hogy ennek a teszt szobának az egyik oldalán elkezd villogni egy lámpa, lehetőleg a csecsemő arra fordítja a fejét, amikor arra fordította a fejét, akkor elkezdjük lejátszani az egyik álszót. Púr, púr, többször megismételve. Púr, púr, púr. Ez eltart egy ideig, a gyerekek megunják, elfordítják a fejüket, és akkor vége ennek a próbának. A következő próbában, ami mondjuk a másik oldalon van, megint elkezd villogni a lámpa, megint jön egy álszó, vagy a púr megint, vagy most a gál. Többször ismételjük a púrt is, és a gát is, és mind a jobbal, tehát hogy melyik oldalról jönnek, mind a sorrendjük véletlenszerű, és a gyerekeken át, tehát a különböző gyerekek különböző sorrendet kapnak. Itt van ez élőben is. Tehát egyszerűen a gyerekek nézési ideje, hogy mennyi ideig figyelnek oda arra, amikor azt hallják, hogy púr, vagy azt hallják, hogy gál, ez a függő változó, vagyis ezt hasonlítjuk össze. Az elképzelés az, hogy ha sokáig hallották a familiarizáció alatt, ugye többször hallották a púr szót mondjuk, akkor a púr szó úgymond unalmas lesz számukra, és a gál, tehát a nem hallott szótő érdekesebb lesz. Tehát a nézés ideig úgy osztanak majd meg, hogy az új szótő azt hosszabb ideig fogják nézni. Vagy akár rövidebb ideig, de minden esetre különbség van a kettő között. Ha viszont nem szegmentálták ki a szótőt, mondjuk azt, hogy púr, akkor a gál és a púr se ismerős, se ismeretlen, szóval mind a kettő ismeretlen, semmi különbség nincs köztük, akkor valószínűleg ugyanannyi ideig nézik őket. Tehát az eredmények, amiket most meg fogok mutatni, azok nézési idő eredmények. Ez az a feltétel, ahol valóban a ban rag szerepel, ez pedig az áll toldalékos, a dag áll toldalékos kísérlet. Ezek mind külön csoportok. Itt viszont nem különböztetjük meg azokat a csoportokat, akik a púr és akik a gál szótőt hallották a familiarizáció alatt. Egyszerűen azért, mert statisztikailag nincs köztük különbség. Persze az elemzéseket eredetileg megcsináltuk külön-külön is. Ahogy mondtam, többször hallják a teszt alatt azt, hogy púr, meg azt, hogy gál, és mivel ismételve van minden, a gyerekek figyelme egy idő után lankad, és ezért szokásos a tesztet első és második félre bontani, ahogy itt is tettük. A próbák első fele alatt látunk statisztikai különbséget, a második fele, ahogy láthatjátok, a nézési idők alacsonyabbak, és ott nincs is statisztikai hatás. Ami fontos az, hogy az első blokkban, az első fél, a teszt első felében van hatás, és ahogyan vártuk, a kontroll, tehát a nem hallott új szót tovább hallgatják a gyerekek. Tehát ha a púrban familiarizáltuk őket, akkor a gált, ha a gálban familiarizáltuk őket, akkor a púrt hallgatják hosszabb ideig. Ha viszont nem a ban, hanem az áltoldalékos szavakat hallották, tehát púrdag, akkor semmiféle különbség nincs a tesztben a nézés ideig között. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a ban toldalékot le tudják vágni, és nem csak egyszerűen a púrban és a púr közötti fonológiai hasonlóság alapján néznek a tesztben. Ahogy esetleg észrevettétek, ez az első négy csoport mély hangrendű szavakat és tolladékokat hallott, kíváncsiságból megnéztük magas hangrendű szavakban is. Tehát minden teljesen ugyanaz, csak a magánhangzók változtak meg. Tehát a púrban helyett pérben, és göl, a gál helyett göl, gölben szavakat használtunk. Itt már az áll ragos alakot nem teszteltük le.
Bocs, Judit, egy gyors kérdés. Nem mondtad, ezek ilyen 4-6 hónapos gyerekek?
Bocsánat, teljesen igazad van, hogy nem mondtam, mert ez borzasztó. Hiszen ez a lényeg, 15 hónaposok. Tehát ezek nagyok. Jó lenne, ha 4-6 hónaposok lennének. Nem mertük ott megcsinálni, ilyen korán még megcsinálni. 15 hónaposokat teszteltünk, és mivel nagyon sok, ez 6 csoport csecsemő, ez igazából másfél évig eltartott ez a tesztelés, úgyhogy sose jutottunk el odáig. Tervbe vettük, hogy 9 hónaposokat, meg 5 hónaposokat csinálunk, de aztán arra sose került sor. Mondtam volna később, mert rajta van a diákon, de nagyon jó, hogy megkérdezted, köszönöm. És a magas hangrendűeknél ugye ugyanazt találjuk, mint a mély hangrendűeknél, vagyis, hogy nagyon szépen meg tudják különböztetni a cél szót az új, tehát a familiarizált és a nem familiarizált szót, legalábbis az első blokkban. Viszont most, ahogy az István kérdezte, megyek a fiatalabb csecsemők felé, tehát itt ugyan még csak 15 hónap, vagy hogy mondjam, már 15 hónaposokat teszteltünk, de ugye egy olyan tulajdonság van, úgy tűnt, hogy a hangrend nem számít. Nem próbáltuk ki a nem illeszkedést, tehát olyat nem teszteltünk, hogy púrben, ezek mind nagyon érdekesek lennének, de hát ahogy mondtam, egyszerűen csak amiatt, hogy ahol én vagyok, ott nincsenek magyar csecsemők, ezért mindez nagyon lassan halad, és hát egyszerűen a Csibra Gergő jóságának köszönhetően tudtuk ezeket a csecsemőket letesztelni, nyilván a CEU babalaborban 1000 millió kísérlet fut, tehát nagyon nehéz csecsemőhez jutni, úgyhogy ez igazán, hogy mondjam, szóval többet nem tudtunk csinálni. Illetve aztán úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen jól sikerült illetve nem találtunk hatást vagy különbséget a hangrendben, kíváncsiak voltunk arra, hogy a magánhangzó harmóniára érzékenyek-e a csecsemők és mikortól. Ez azért fontos a morfológia szempontjából különösen, mert ez egy szegmentálási, potenciális szegmentálási információ, hiszen a toldalékok nagy részt, majd ezt mindjárt megnézzük, illeszkednek. Tehát ahol harmónia változás van, tehát magasból mély vagy mélyből magas átmenet van, ott komplex, morfológiai komplex alakhatárnak kell lenni. Ugye a másik nem igaz, tehát egymás mellett lehetnek olyan morfológiai komplex alakok, amik vagy mind magasak, vagy mind mélyek, tehát nem minden határ esik egyben nyilván harmónia változással, de ahol van változás, ott biztos van határ. Na most azért nyilván ez idealizálva van, hiszen a magyar magánhangzó harmónia nem annyira következetes, mondjuk például a törökhöz képest. Ezek ugyanígy ebben a Childress adatbázisban megnéztük, ez egyrészt egy morfémából álló, tehát nem morfológiai, nem komplex alakokat, illetve az összes előforduló alakot, és ahogy látjátok, az alakoknak kb. 70%-a harmonikus, vagy harmonizál, vagy nem tudom, hogy mondják. Tehát azokban van magánhangzó harmónia, egy 30%-nyi szavak 30%-ában nem, tehát meg van szegve a hangrendi illeszkedés, ezt tudjuk a magyarról. Tehát van, de nyilvánvalóan nem annyira erős, mint bizonyos más nyelvekben. Minden esetre,
Bocsánat.
igen.
Mi számít nem harmonikusnak? Tehát a semleges magánhangzó hátsó után az nem harmonikusnak számít?
Meg fogom nézni, hogy csináltuk. Erre gondoltunk, de már nem tudom, mert régen volt, és nem tudom, hogy csináltuk, de megnézem.
Jó,
Meg
köszönöm.
fogom nézni, hogy csináltuk. De igazából tulajdonképpen, hogy mondjam, az, hogy a számok pontosan micsodák, az bizonyos szempontból, az elsajátítás szempontjából annyiban mindegy, hogy akárhogy is számoljuk a semleges magánhangzót, nem fogja radikálisan eltolni az arányokat. Tehát lehet, hogy a 20 helyett 30, vagy a 30 helyett 35 lesz, De az, hogy se nem 100%, se nem nulla, vagy szóval valami alacsony, vagy tökéletes, az nagyjából meg fog maradni. Tehát igazából ez csak az esetisztás szerint szempontjából annyit, persze ezzel együtt én értem, Kriszti, hogy ez téged fonológiai szempontból érdekel, de mondjuk az elsajátítás szempontjából ez annyit, annyit jelent, hogy ez egy megbízható, de nem tökéletes cue a gyerek számára, tehát lehet rálapozni, de nyilvánvalóan heurisztikus, tehát valamikor nem lesz jó. De minden esetre, mivel van...
Csak
Igen?
azért mondtam már, hogy a törökkel állítottad szembe, és a törökben nincsenek semleges magánhangzók. Tehát, hogy...
Persze. Persze, persze, persze. De nem csak, tehát igazából nem csak a semleges magánhangzók okoznak bajt, ahogy te ezt nyilván nálam jobban tudod, de alapvetően, szóval igazából a törökre vannak korpuszadatok, de csak nagyon pici korpuszokból. Tehát igazából a törökkel állítom szembe, de valójában nem, még csak nem is teljesen korrekt a szembeállítás, de azért állítottam szembe a törökkel, mert a törökre vannak csecsemőadatok. Tehát olyan kísérletek, mint amiket mi csináltunk, magyar csecsemőkkel, olyanok vannak török csecsemőkre. És ezért adta magát, hogy a törökkel hasonlítsuk össze. Nem azért, mert az nyelvészetileg releváns, hanem azért, mert a csecsemőadatokhoz képest releváns. De abszolút teljesen igazad van. Tehát kíváncsiak voltunk, hogy a magyar gyerekek érzékenyek-e a magánhangzó harmóniára, és mikor. És egyrészt ugye az életkort megnéztük, illetve szembeállítottuk őket, vagy összehasonlítottuk őket francia gyerekekkel, a franciában nincs magánhangzó harmónia. Itt van, ezek az ingerek. Tehát igazából nagyon egyszerű, triviális preferencia kísérlet volt. Előállítottunk álszavakat, amik egyszerűen egy CVC formát, tehát mi ez, nem VCV formát, tehát magánhangzó, másolhangzó, magánhangzó formát követtek, azért, mert egyszerűen ez volt a legrövidebb, tehát hogy nem akartuk, hogy maga a szó hosszúság például befolyásolja a kísérletet, ez a legrövidebb és legegyszerűbb alak, amibe két magánhangzót be lehet rakni, és a korábbi kísérletek például a török gyerekekkel is hasonló formát követtek, tehát így az összehasonlítóság kedvéért is, és voltak harmonikus, illetve nem harmonikus alakok, egyszerűen a gyerekek preferenciáját néztük meg. És itt a három csoport, tehát ahogy mondtam, francia gyerekek, ugye harmonikus, nem harmonikus alakok, illetve magyar gyerekek, 10 hónaposok és 13 hónaposok, és egyszerűen az volt a kérdés, hogy hosszabb lesz-e a nézési idejük a harmonikus szemben a nem harmonikus alakok esetén. Az életkorokat az adta meg, hogy a mással hangzók esetén ilyenfajta, tehát ugye ahhoz, hogy egy ilyen feladatban a gyerek észrevegye, hogy van vagy nincs harmónia, ahhoz az kell, hogy nem egymás mellett lévő alakokat, formákat, fonémákat hasonlítson össze. A nem egymás melletti, akár fonémák, akár szótagok, akár szavak, tehát ha akarjuk mondjuk szintaxis, vagy valami fajta ilyen bonyolultabb nyelvtani szerkezetek esetén, a nem egymás melletti egységek összehasonlítása, vagy köztük bármilyen reláció kiszámítása nehéz feladat. Tehát ezt nem könnyű megoldani, és más, tehát nem a magánhangzók esetén, hanem más a hangzók, vagy szavak, vagy szótagok esetén tudjuk, hogy 8, 9, 10, 12 hónapos kor előtt erre a csecsemők nem képesek, illetve itt egy másik tényező, ugye, hogy elég tapasztalatuk kell, hogy legyen az anyanyelvükkel ahhoz, hogy tudják, hogy az anyanyelvükben van vagy nincs magánhangzó harmónia. Ezért választottuk ezeket az életkorokat. Ahogy látjátok, a 13 hónapos gyerekek esetén kaptunk különbséget, hosszabb ideig nézték a nem harmonikus alakokat, ezzel szemben az ugyanúgy 13 hónapos francia csecsemők általában is kevesebbet néztek, és nem semmilyen fajta különbség nem volt a harmonikus és nem harmonikus alakok között. 10 hónapos magyar gyerekeknél szintén nem volt. Tehát valahol, legalábbis ebben az nagyon egyszerű paradigmában, tehát ez nem diszkrimináció, hanem csak egyszerű preferencia. Elképzelhető tehát, hogy a 10 hónapos magyar gyerekek is fölismerik, hogy az egyik csoportban, a stimulusok egyik csoportjában van, a másikban nincs harmónia, de nincs preferencia referencia különbség. Tetszik nekik ez is, meg az is, vagy nem tetszik ez se, meg az se. Tehát ilyen szempontból ez nem egy nagyon érzékeny teszt, de megint módszertani okok miatt ez az egyik legegyszerűbb. És ezzel be is fejezem nagyjából, tehát amit megpróbáltam valamilyen módon megközelíteni, nagyon kevés, vagy számomra legalábbis sajnos túl kevés, de hát majd lesz ebből még több, reméljük, adattal, az az, hogy a magyar morfológia elsajátításának a kezdetei hogy nézhetnek ki. Statisztikai alapon a bemenet elég jól szegmentálható abban az értelemben, hogy legalábbis bizonyos gyakori funkciószavak könnyen kinyerhetőek belőle, és látjuk, hogy 15 hónaposan valóban, legalábbis a főnévi morfológiában a leggyakoribb ragok esetén az adatok azt mutatják, hogy a gyerekek ezeket reprezentálják, illetve egy valódi szöveg esetén, tehát valódi, hogy mondják, tehát in real time, lebírják szedni őket álszavak, álszótövekről. A magánhangzó harmóniára pedig 13 hónapos korra minimum, lehet, hogy még korábban is más módszerekkel érzékenyek. És köszönöm szépen ezzel a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük mi is. És akkor várjuk a hozzászólásokat, megjegyzéseket.
Kiszedem a share screen-t, hogy lássuk egymást, de visszarakom, hogyha aztán az adatokkal kapcsolatban valaki kérdezne. Mondjad, Krisztián.
Először is nagyon izgalmas volt. Három kérdés, vagy nem tudom, megjegyzésem van. Az első az, amikor az átszótagolásról beszéltél, hogy az érdekes lehet, hogy hogy a két alaptípusú morfológia, a szintetikus és az analitikus, tehát a szintetikus, ami közelebb van, ami fonológiailag egy egységet alkotott ővel, míg az analitikus az nem, hogy a szintetikus toldalékok azoknak a többsége magánhangzóval kezdődik, míg az analitikus toldalékoknak meg más hangzóval. Tehát, hogy pont kiadják ezt a, vagy erősítik ezt a
abszolút,
különbséget.
Abszolút. Igen, teljesen. Ez, hogy mondjam, anélkül, hogy nekem erről bármi komoly tudásom lenne, ez nekem is föltűnt, és aztán gondoltam is, hogy ebbe az irányba majd el kell egyszer menni, és aztán ezt tudod, úgy rajta van a listán, hogy egyszer ezt végig kellene gondolni, és akár izgalmas kísérleteket csinálni. De abszolút, hogyha... Tehát mindig az a probléma, hogy nincs csecsemő, de ha egyszer majd valahol lesz csecsemő, akkor... De mondjuk ezt akár a korpuszon belül is legalább az input szintjén meg tudnám jobban nézni, hogy a szegmentálás, ha ezt figyelembe vesszük mondjuk például, akkor mi történik.
A másik, ez a pórdagos példa, ott nekem az jutott eszembe, nem tudom, hogy ez számít-e, hogy azt akár lehet összetételként is értelmezni, hogy nem tudom, hogy az okozna-e valami különbséget. Ugye azt mondtad, hogy vagy toldalékoltként, vagy pedig monomorfemikusként értelmezték. Nem tudom, hogy az...
Hát,
hogy nem toldalékoltnak, hanem összetételként. Mert hogy elég nagy a toldalék, vagyis hát ez a dag alak.
Igen. Mondjuk igazából azért választottuk ezt, mert mással hangzó, magánhangzó, mással hangzó, tehát a banhoz illesztve ilyen szempontból. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a ban az néha ba, meg stb., de szóval abszolút lehetséges. Igazából ilyen szempontból akár még ha összetett szónak értelmezed is, akkor is van ott egy morféma határ, tehát potenciálisan még akkor is le lehetne választani. Vagy hogy mondjam, tehát ha agnosztikus lennél azzal kapcsolatban, hogy ez a dag, ez most micsoda, vagy toldalék, vagy egy másik szó, ki tudja, le lehetne választani, de nem, úgy tűnik, hogy nem csinálják. Tehát akármi is, de nem választják ott ketté a szót.
És a harmadik, hogyha még egyszer megmutatnád esetleg ezt a magánhangzó harmóniás táblázatot az adatokkal, csak kíváncsiságból, mert túl sok volt, és ezt egy pillanatra még megnézem.
Igen. Mindenféle, szóval mindjárt egy pillanat visszamegyek. Igen, tehát nagyon sok... mindjárt ide is jön. Tessék. Igen. Tehát direkt azt igyekeztük... elérni, hogy nagyon-nagyon pontosan, nagyon sok különböző szó legyen, hogy ne egy magánhangzóra, vagy egy szónak a valahogy a különösen jó, vagy különösen rossz hangzására reagáljanak, hanem hogy minél inkább erősítsük azt, hogy itt általában van szó egy jelenségről, és nem mondjuk a, nem tudom, az ödű, vagy az üpe szóra adott reakcióról.
Igen, igazából a nem harmonikus az, ami... Tehát ott végül is az van, hogy a semlegesek adják ki a diszharmóniát. Tehát, hogy nincs olyan alak, amiben ő van párba állítva.
Ez azért volt, szóval ez igen, igen. Ez azért volt, mert először nem volt világos, hogy milyen anyanyelvű lesz a nem harmonikus nyelvű csecsemő. Ugyan a franciában van ő, tehát velük nekük használhattuk volna, de ez először nem volt világos, hogy francia lesz. És akkor arra gondoltunk, hogy mivel a 10-12-13 hónapos csecsemők már elsajátították az anyanyelvük fonémakészletét, az ő, ha mondjuk angol csecsemőknek adod, akkor az ugye az óra, mi ez, ahhoz hasonul be. Tehát igazából az van, hogy ezek öreg csecsemők, már nagyok, és ugye ismerik a hangkészletét az anyanyelvüknek, és azért megpróbáltuk úgy csinálni, hogy ne legyenek legalábbis itt olyan, szóval, hogy valamennyire univerzális legyen. És aztán persze utána, amikor kiderült, hogy franciák, akkor már igazából megváltoztathattak volna, de addigra az a magyarok le voltak futtatva, és akkor ez volt. Tehát, hogy ez ennek annak az oka.
Uh-huh. Jó, nem, csak ez igazából választott az...
Teljesen.
Választott az előző kérdésemre, hogy akkor a semlegeseket diszharmonikusnak vettek.
De meg fogom nézni, hogy csináltuk a korpuszban. Mert ez igazából két külön tanulmány, abban az értelemben, hogy mások dolgoztak rajta, velem együtt, de mások. Tehát nem föltétlenül van koherencia ebben a kettő között.
Oké, köszönöm.
Ezek, bocsánat, Judit, hogy az adatokról szerettem volna kérni, hogy mindegy.
Na, mondjad.
Hogyha emlékszünk ott az oszlopokra, itt a magánhangzó harmóniás kísérletnél, hogy ott mindkét korcsoportban és mindkét kondícióban a magyar gyerekek sokkal többet néztek, mint a franciák. Hogy ez ilyen valami kísérleti véletlen, vagy ennek van valami jelentősége?
Hát az az igazság, hogy én azért nem mernék erre semmit mondani, mert nem ugyanaz a berendezés. Tehát a francia gyerekeket, az tényleg egy ilyen, ez, amit mutattam képet, ott lettek tesztelve, effektíve ott tényleg, amit mutattam. A magyar gyerekek, a CEUN nem volt ilyen, és ott képernyőkkel kellett megoldani. Tehát ez nem egy ilyen klasszikus a head turn berendezés, és potenciálisan ennek lehet hatása. Tehát ha ugyanolyan lett volna teljesen a kísérleti beállítás, akkor azt mondanám, hogy valódi a különbség, de mivel nem, ezért nem tudom biztosra mondani, hogy az van, hogy ez a francia gyerekeket csak egyszerűen nem érdekli, hanem potenciálisan lehet, hogy mert ezek képernyőt néztek, és ott nagyobbak az ingerek, és nem lámpa villogott, hanem egy videó imitálta, hogy villog egy lámpa, az lehet, hogy érdekesebb. Tehát nem lehet tudni biztosan.
Tehát így nem összevethető is. És mondjuk a két magyar korcsoport, az viszont igen, hogy abban a három hónapban úgy egyébként mit történik?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ebben a három hónapban kezdenek el beszélni. Tehát ugye elvileg egy átlagos csecsemő 12 hónapos kora körül mondja az első szót. Addigra fejeződik be az anyanyelvre való ráhangolódás, vagyis a fonémáknak az elsajátítás. Nem elsajátítása ugyanazt, mint tudják, hanem az elfelejtése azoknak, ami nem releváns. Illetve ekkor kezdődik el igazán a szótanulás. És pontosan ezért van értelme annak, hogy egy ilyenfajta valami, ami a szavak formájára vonatkozik, az pont ebben az életkorban érik meg, úgymond. Egy csomó fajta, akár tipikusan ezek a nem egymás melletti fonotaktikai jelenségeknek a felismerése, az körülbelül ebben az életkorban van. Tehát a más nyelvekben, más jelenségeknél is.
De az a kísérlet, amit álragokkal, valódi ragokkal műveltél, és azt mondod, hogy az 13-15 hónap? Nem hallom.
15, igen, igen. 15. 15.
Hát, igazából ugye az lenne a számodra a kutatási probléma, hogy mi az a legkorábbi életkor, amikor ez megtörténik. Mert ez még a 12 hónap előtt is megtörténhet.
Abszolút, teljesen. Én azt gondolom, hogy meg is történik, de mondom, tehát igazából egyszerűen csak gyakorlati okokból nem tudtunk 9 hónaposokat tesztelni. Talán 4-5-öt teszteltünk is, de egyszerűen aztán valamiért nem tudtuk. De én azt gondolom, más okokból, de azt gondolom, hogy ez kb. 9 hónapos korra megvan.
Igen, mert mire elkezd beszélni már?
Már kell, hogy legyen.
Már valaminek kell lennie, amilyen mögött van. És ez nagyon érdekes, hogy ez valószínűleg univerzálisabb, mint a harmónia. És a harmónia lehet, hogy ezért jön be később.
Abszolút, meg a harmóniához sokkal több sampling kell. Pláne egy olyan nyelvben, mint a magyar, tehát a török gyerekeknél, és akkor a Kriszti kérdésére is. A török gyerekeknél, szóval ezek Németországban tesztelt török gyerekek, tehát nem teljesen török gyerekek, de minden esetre talán, ez, hát nem tudni, hogy mennyire kétnyelvűek, mert erről nem szól a cikk, de a Barbara Hőléjék tesztelték őket Potsdamba, de mondjuk feltételezhető, hogy mivel ugye ráadásul a maternity leave az Németországban elég hosszú, ezek a gyerekek tényleg otthon vannak, és akkor tényleg nagy részt, tehát csak az utcán hallanak németet, de házon belül tényleg törököt. Ők azért, de ők hamarabb, tehát azt hiszem 7 hónapos korban már mutatnak harmóniára érzékenységet, ugyan toldalék és szótő között. Tehát mi ugye úgymond szótő, vagy mindegy, tehát egy ilyen nem létező formán belül, de nem triviálisan toldalékolt alakot teszteltünk. A török gyerekekkel végzett kísérletekben igen, de ott hamarabb kimutatták. És ezért is lett aztán ez, hogy a törökkel hasonlítottam össze. Tehát, vagy azért, mert a török tényleg szabályosabb ebben a tekintetben, vagy azért, mert nem teljesen ugyanazt teszteltük, de minden esetre a török gyerekeknél ezt hamarabb megmutatták.
Akkor ez tényleg érdekes, hogy akkor a nyelvnek a típusa is esetleg befolyásolja ez. A másik kérdéscsoportom az arra vonatkozik, hogy az rendben van, hogy vannak ezek az állandó alakú szavak, mint a te gál, meg pur szavad. De tudjuk jól, hogy a rendhagyó és az állandó alakú szavak között, vannak a szabályos változásokat mutató szavak, mint a nyitótövek, meg a hangátvető, tehát a bokor-bokrot típusúak. Na most ezek megint csak nagyon érdekesek lennének, hogy mikortól...
Ezek későjek. Igen. Ezek azok, amiket óvodások is rosszul csinálnak. Uh-huh. De most persze az egy dolog, hogy rosszul mondja, de lehet, hogy tudja ettől még, hogy valójában hogy van jól. Tehát ha te felnőttként rosszul mondod, akkor az már nincs rendben.
De ugye a bokor-bokrot az mindenképpen később lesz, mint a fa-fát.
Természetesen.
A fa-fát az kivétel nélkül.
De a fa-fát azzal nincs probléma.
Ez is érdekes, hogy mikortól vannak ezek.
Igen. De a produkcióban...
Különbözik-e az állandó alakú szavaktól?
Igen, igen, igen. Abszolút. Ez igaz. De mondjuk az átvetők, stb. Azok azért későjek. Tehát
Az biztos, igen. Igen, most nem a teherterhet, a bokor-bokrot az elég szabályos, csak megvan adva az a lista, ami működik.
Igen, tehát ez egy zárt osztály.
Az egy zárt osztály, az
a zárt osztály, igen. Igen.
Igazából a Csabáék erre nagyon szép kidolgoztak egy tesztanyagot, igazából klinikai célra, de nagyon jól használható tipikus gyerekekkel is. Van egy gyönyörű szép füzet, ami mint a vakteszt tulajdonképpen, ugye, hogy megmutatod a gyereknek, és el kell neki mondani, hogy mi van a képen, és biztos majom, meg majomot, meg majomok, meg ilyenek vannak a képen, és nagyon szépen le lehet őket mérni, óvodás gyerekek se csinálják föltétlenül jól. Tehát ez sokkal későbbi. A produkcióban, az persze mindig fölmerül, hogy a percepcióban persze tudják, tehát érzékenyek lennének a felnőtt hibájára, úgymond, csak ők maguk nem tudják azt jól produkálni. Ilyet még nem mért senki. Tehát az angolban tudjuk, hogy a funkciószavakkal ez van. Tehát hogy azok a funkciószavak, amiket rosszul használnak, vagy kihagynak, azzal együtt, amikor hallják az angol mondatot, ha a felnőtt úgy mondja, akkor azt tudják, hogy ez nincs rendben. Tehát feltételezem, hogy a magyarban is ezek a percepcióban sokkal hamarabb megvannak, csak a produkcióban nehezebb őket jól csinálni. De mindesetre a produkcióban későiek.
Még amíg gondolkodunk, én közben itt van a szóvégmutató szótár, amit kikeresgettem, a dagot, hogy csak két ilyen végű szó van a magyarban, ez szerint az adag meg a gazdag.
Na.
Hát az tényleg egy elég ritka valami. És a banra egyébként meg van egy csomó rögző dolog a valóbantól kezdve.
Persze. De hát ez nyilvánvaló, tehát a gyerekek csinálnak túlszegmentálási hibát. Tehát nagyon klasszikus az, hogy a fiam a betonkeverőt egy nagyon sokáig tonkeverőnek hívta. Hát ott van az elején a belsz, le kell szedni róla a tonkeverő. Tehát ez nagyon gyakori. Tehát ezeknek az, tehát akár rögzült alak, akár csak véletlen, tehát az okni, annak is ugye le kell szedni a végét, tehát ez egyértelmű. Tehát ezek gyakori hibák, és tényleg csinálják a gyerekek. Tehát azt tudjuk, hogy túlszegmentálnak viszonylag könnyen. Tehát nem lepne meg valójában, hogyha akár csak véletlenül olyan szó, ami balra végződik véletlenül, nem azért, mert ugye az ott leszedendő, arról leszedik teljesen.
Tudom, most nem látok már más kérdést, meg jelentkezésre, úgyhogy remélem. Tévesztettem el senkit. Azt gondolom, megint elmondhatjuk, hogyha ugye említetted az elején, hogy milyen jó lenne, hogyha több ilyen baba kísérlet lenne Magyarországon. Úgyhogy...
Ha lehetne valahogy. Nem kell hozzá sok, egy picike kis csöndes szoba kell hozzá. Most már a számítógépek is kicsik, meg minden nagyon könnyen össze lehet rakni. Nem kell odafixálni semmit. 3 képernyő és 1 komputer. Úgyhogy hogyha valahol valakinek kedve van ehhez, akár idéglenesen is. Akkor...
A Csibra Gergőjék elvitték Bécsbe a Nádor utcai labort?
El. Nem tudom, hogy maradt egy pici is belőle, de az biztos, hogy átjárnak most már Bécsbe, igen. Az ELTE-n van, tehát a Király Ildinél lehet, de hát ők is rengeteg kísérletük van, és nem elég csecsemő. Tehát az ember, ha elkezd valamit, 20-30 csecsemőt összeszedni egy év, hogyha nem, mert ugye nem ez a profiljuk, tehát ők nem ezt
csinálják. Nyelvész szülőknek szakmai feladat szülni csecsemőt.
Hát, ez a... De most végül most már eljön az online kísérletezés ideje, úgyhogy nekem ez az egyik nagy milyen vágyam mostan, vagy nem is tudom, és ha már itt ez a Covid rajtunk, meg ha már nem tudunk a laborba tesztelni, akkor úgyhogy most ezeket a szórendes, pontosan a functor initial, functor final, az OVVO dolgokat megpróbáljuk online kódolni, úgyhogy majd most már tudok csak úgy küldeni, és akkor mindenki otthon megcsinálhatja.
És akkor tudsz kontrollált körülményeket?
Nem. Viszont akkor, tehát, hogy ott, hogy ez ilyen trade-off. A laborban elég 20 csecsemő, mert ott tudjuk, hogy mi történik. Itt sok kell, mert nagy a zaj, meg nagyon rosszak a körülmények, viszont potenciálisan azért könnyebb találni őt.
És azt úgy röviden fel tudnád vezetni, hogy online, hogy lehet ezt csinálni? Tehát, hogy akkor... Akkor mit tudsz mérni például?
Fölvesztettük. Gyakorlatilag úgy, mint ahogy ti ezt most fölvettétek. Tehát igazából az van, annyi az egész, tehát na, vannak a szofisztikáltabb szoftverek, meg egyszerűbbek, de mi mondjuk egy LabVance nevű programot használunk, ami a szülő kap egy linket, bejelentkezik rá, megengedi nyilván az elején a jogi részét, tehát úgy aláírja, úgymond beklikkeli, hogy beleegyezik, stb. És akkor elkezdődik a kísérlet, és a csecsemő ott ül a szülő ölében, nézi a képernyőt, és ugye egy 3 képernyőt nem tudunk, de egy képernyős kísérleteket egyszerűen fölveszi videóra az egészet a szoftver, és utána lekódoljuk a csecsemő nézési idejét a videóról.
Tehát ilyen eye-tracking jellegű dolog is van benne, vagy
Vannak, de nem jók. Hát az ugye eleve nehéz a csecsemőkkel, mert félrenéznek, és akkor elveszíti az eye tracker. És ez a laborban is így van. Ezek meg, ugye ha a számítógép kameráját használod eye trackernek, az nagyon rossz minőségű eleve, tehát felnőttekkel is, csecsemőkkel még inkább. Tehát lehetni lehet, de azért én inkább felnőttekkel csinálnám, ha már eye tracker. Szóval nem olyan jó.
Nekem jutott eszembe valami, most, hogy mondtad az online kísérletezést, hogy nem befolyásolja majd a kísérleti eredményeket az, hogy online történt a kísérlet. Patrícia Kuléknak volt azt hiszem egy olyan mérése, ahol azt hasonlították össze, hogy a fonéma tanulás, illetve a fonémák felejtése bizonyos anyanyelvű csecsemők esetében hogyan történik, hogyha a tanítás televízión keresztül, csak hanganyagon keresztül, vagy személyesen történik, és hát óriási eltérés volt, és alapvetően az volt a konklúzió, hogy televíziós bemutatás esetén nem tanulnak, és ha mondjuk van ennek a kísérletnek tanító fázisa, akkor ezt nem fogja befolyásolni az online környezet.
Igen, ez nagyon érdekes. Szóval, igazából a Petkul kísérletnek utána több kritikája lett, és ami, tehát nem hamis, amit mondanak, de a mechanizmus, tehát nem a tanulással van probléma, hanem arra, hogy nem figyelnek oda a képernyőre. Ha képernyőn át tanítják őket, de hosszabb ideig, akkor megtanulják a fonémákat. De az online része a dolognak annyiban nekünk mindegy, hogy amikor a laboratóriumban mérjük őket, az sem szociális helyzet. Tehát mi mindig nem szociális helyzetekben mérjük őket. Tehát sosincs az a fajta kontingencia, ami mondjuk a Petkul kísérletben egy élő modellel volt. Tehát az a mi kísérleteinkben sosincs. Ezzel együtt persze rosszabb az otthoni környezet, de pontosan, tehát ha nagyobb csoportokkal dolgozik az ember, akkor zajosabb adatok esetén is jobban látszik, vagy látható a hatás. De egyetértek, hogy nyilvánvalóan ez nem ideális, ugyanakkor így el lehet jutni olyan nyelvekhez, tehát mondjuk például én Törökországban sem ismerek csecsemőlabort, viszont Törökországban ismerek embereket. Tehát ugye el lehet hozzájuk jutni, míg mondjuk egy egyetemi együttműködéssel kellene találni egy labort, tehát igazából ez bizonyos szempontból én azt remélem, hogy hozzájárul ahhoz, hogy olyan nyelveket lehessen vizsgálni, amiket egyébként eddig nem, mert ott helyben nem volt babalabor, és akkor ez lenne az előnye. Azzal együtt, hogy persze vannak hátrányai.
Értem, köszönöm. Még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen mérésnél akkor nyilván a szülőket is instruáljátok, hogy mit ne csináljanak a kísérlet alatt. Ezt tudjátok-e valahogy ellenőrizni aztán, hogy mi történt? Vagy hát végül ők is rögzítve lesznek, akkor gondolom a szülők is.
Így van, tehát azt pontosan, tehát az van, hogy videóra veszünk, akár a laborban vannak, akár otthon videóra veszünk az egészet, tehát pontosan lehet látni, hogy a szülő mit csinál. Amikor a laborba jönnek, ezt ugye otthon nem tudjuk velük megcsinálni, de amikor a laborba jönnek, akkor a szülők sötét szemüveget kapnak és zenét hallgatnak. Tehát ők sem nem nézhetnek, tehát a csecsemő nem nézhet oda, ahova a szülő néz, és nem is hallják a stimulusokat.
Igen, ezért kérdeztem, hogy ez online környezetben hogy lesz, ha?
Hát, ott így, de hát látjuk, tehát, hogy igazából, ha a szülő mutat, megfordítja a gyerek fejét, stb., akkor ezt egyszerűen ki tudjuk zárni.
Köszönöm szépen!
Én köszönöm!
Nekem még eszembe jutott még a magánhangzó harmóniával kapcsolatban, hogy esetleg olyan szempontból érdekes lehetne mégis, hogyha meg lehetne csinálni a hátulképzett és ő vagy ő típusú inputokkal is, hogy van-e különbség ezek között, illetve a hátulképzett és semleges között. Azt mondnánk, hogy van, de...
Hogy legyen, igen.
Vagy hát nem tudom, szóval, hogy érdekes lenne, hogy ott van-e különbség, hogy az még inkább diszharmonikus
igen. Jel. Igen. Nagyon jó lenne.
De, ja.
És én is azt, tehát én is úgy remélem, hogy legalább 13, tehát nagyobbaknál legalább látszon ez a különbség. Ezért majd megcsináljuk online, és akkor aki tud, az szerezzen csecsemőt.
Tudom, hogy van-e még kérdés, vagy hozzászólás most? Ha nincs, akkor nagyon köszönjük mindenkinek a részvételt, és akkor még egyszer nagyon köszönjük Juditnek, hogy elvállaltad ezt is.
Én köszönöm a meghívást, nagyon jó, főleg nagyon jó nyelvészekkel beszélgetni ilyesmiről, mert legtöbbször pszichológusokkal beszél az ember, és akkor nyilván egész más kérdéseket kap. Nyelvészektől izgalmasabb kérdéseket kap az ember.
Nagyobb például a harmónia.
Hát, ha így van. Na, de hát tényleg. Úgyhogy, hát köszönöm szépen akkor, és mindenkinek minden jót, a remélhetőleg. Így van, hasonlóképpen.